Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, mint azt János evangéliumának a harmadik fejezetében megírva találjuk. János evangéliuma harmadik fejezet 22. verstől kezdődően a fejezet végéig, 1139. oldal.
Jézus ezután elment tanítványaival együtt Judea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva őről a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az. A földiekről szól. Aki mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, az Isten tiszteletnek az örömét. Köszönjük ennek a mai napnak a fényességét, ragyogó napsütését. Köszönjük azt, ahogy szereteted megtartott bennünket, ahogy egybegyűjtesz minket, ahogy egymással is találkozhatunk, és még inkább, ahogy a te igéddel találkozhatunk. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy nem vontad meg magadat tőlünk, és kegyelmedet sem mi tőlünk. És köszönjük, hogy a te igéd ma is az életről szól, a kegyelemről, az örömről, arról, hogy te ajándékozó Isten vagy, aki ünneppé teszed az életünket. Hívunk téged, Urunk, mert magunktól ezt nem találjuk meg, mert belőlünk ez nem következik. Rád utaltak vagyunk minden módon, nem csak a kenyér kérdésében, nem csak az egészségünkben, nem csak az éjszakai pihenésünkben, vagy a nappali álmainkban, terveinkben, hanem minden módon. Magunktól nem halljuk a hangodat, és nem tudjuk azt az életet élni, amit te szeretnél nekünk adni. Jöjj hát közénk! Árasz ki lelkedet ma is, Jézus Krisztus, hadd fényesedjen meg a napunk a te igédtől, hadd éltessen minket a te életed lélek szerint belülről. Kegyelmedért, Urunk, hívj be ebbe most minket. Amen. Isten igéjét az előbb felolvasott ige szakaszból olvasom, János evangéliumának harmadik fejezetéből a 29. vers végét és a 30. verset. Keresztelő János szavai ezek. Ez az örömöm lett teljessé, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Foglaljuk el a helyünket. Egy történet szerint egy kis városkának a határában ült egy öreg koldus, és sorra jöttek az emberek, és volt, aki szóba állt vele. Az egyik ember megszólította ezt az öreg koldust, és elmondta neki, hogy azért áll szóba vele, mert azon gondolkozik, hogy letelepedik abban a városban, és megkérdezte ezért, hogy mondd csak, öreg, hogy milyen emberek laknak errefelé. Mire az öreg visszakérdezett, hogy és mondd, ahonnan te jössz, ott milyen emberek laktak? Hát, ahonnan én jövök, ott önzőek voltak az emberek és gonoszok. Ajjaj, mondja erre az öreg, itt is ilyen emberekkel fogsz találkozni. Jönnek, mennek az emberek, jön egy következő, ugyanezzel a kérdéssel lép oda mellé. Mondd csak öreg, hogy milyen emberek laknak ebbe a városban, mert én azon gondolkozom, hogy letelepszem itt. Hát ahonnan te jössz, ott milyen emberek éltek? Ahonnan én jövök, hát ott jó szívűek voltak, és befogadók voltak az emberek. Na, itt is ilyen emberekkel fogsz találkozni. Egyszerű ez a történet, meg egyszerű az igazság, amit el akarok ezen keresztül mondani. Az, hogy az ember nem alkatrész vagy csavar, hogy részei vagyunk a dolgoknak, és nincs befolyásunk, csak pörget minket az élet, meg az események, meg az emberek, meg a találkozások, hanem hogy mi magunk is alkotói, formálói vagyunk a környezetünknek. Hogy mit élünk meg, az nem egyszerűen a környezetünkön múlik, hanem rajtunk is, hogy mit akarunk meglátni, hogy mi az, ami bennünk van. Sokszor azt vetítjük ki, azt érzékeljük a környezetünkbe is. És így az év elején, hogyha ezt a kis történetet magunk elé tesszük, akkor hadd hívjalak benneteket erre az útra, hogy most ne csak a történésekre gondoljunk, ne csak azokra, amik mögöttünk vannak, és ne csak azokra, amik jönnek ebben az esztendőben, mindannyiunkat foglalkoztat. Ez már csak a naptár váltás csere, az időpontok egyeztetése kapcsán is, hogy mi volt és mi lesz. Szóval, hogy ne csak az eseményekre figyeljünk, hanem arra is, hogy kik vagyunk mi magunk. Mert formálói vagyunk a környezetünknek, az eseményeknek, saját életünknek is. De nem csak a történet és az évforduló miatt mondom ezt, hanem még inkább az igénk miatt mondom, mert pontosan ezzel a jelenséggel szembesülünk. A felolvasott igében egy vitatkozásba csöppenünk bele, a tisztaság kérdéséről vitatkoznak a farizeusok Keresztelő Jánosnak a tanítványaival, vagy a zsidók vitatkoznak a Keresztelő János tanítványaival, hogy hogyan kell megtisztulni, és ennek kapcsán derül ki, hogy nem is csak ők vannak jelen ebben a beszélgetésben, hanem még Jézus és az ő tanítványa is, hiszen a tanítványai keresztelnek, és azt mondják a Keresztelő Jánost követők, hogy hát látod, milyen sokan többen mennek hozzá, mint mi hozzánk. Hogyan ítéljük meg? Hogyan ítélik meg azokat az eseményeket, amik ott vannak? És látjuk, hogy nem egyszerűen tényeket mondanak el, az ige ebben a néhány versben nem csak tényeket mondanak, hogy vannak a zsidók, akik végzik a maguk megtisztulási formáját, vannak Keresztelő János tanítványai, és vannak Jézus tanítványai, akik megint más úton járnak, hanem rögtön a szemüket is megmutatják, vagy még inkább a szívüket is megmutatják, hogy bizony Keresztelő János itt egy versenyhelyzetben vagyunk. Mert ezek a jézusi emberek, ezek leköröznek minket, többen vannak, népszerűbbek, ajjaj, bajban vagyunk, valamit kéne ezzel kezdeni. Rögtön benne van az is, hogy mit látnak meg ebben a történetben, és olyan jó látni Keresztelő Jánosnak a válaszát, hogy mennyire egyértelművé fogja tenni, hogy nem versenyhelyzet van. De csak aláhúzni szeretném újra, mi az, amit keresel? Mi az, ami benned van? Mert azzal fogsz találkozni, akarva, akaratlanul is. Mert egy egyszerű helyzet rögtön a versengést idézi föl a tanítványokban, és benned, és bennem. Mi az, ami zakatol, ami dolgozik? Kell, hogy erre ránézzünk, amikor elindulunk, és amikor lezárunk folyamatokat, időket, eseményeket, amikor rendet rakunk és értékelünk. De hogy ezt hangsúlyozom a mi világunkban, azt is hozzá kell tegyem, hogy nem pozitív gondolkozásról van szó, és nem erről gondolok én sem. Hogy tudnélik, képzeld el, hogy mit szeretnél, és ha az erősen él benned, majd valahogy bevonzod, majd azzal fogsz találkozni. Nem erről van szó. Nem vagyunk ilyen szabad teremtői a világunknak, nem önfejlesztésről van szó. És ez a felolvasott rész teljesen egyértelművé teszi. Induljunk el tehát a tisztaság kérdésénél, amiről a vita kialakul, ami mindenkit foglalkoztat, nem csak őket, hanem minket is, hogy hogyan tisztul meg az ember, hogyan lesz igaz valakinek az élete. És itt, ahogy már idéztem is, három válasz van előttünk. A zsidók válasza az, hogy a rituális megtisztulás, a templomi áldozatokon keresztül. Ha azt szépen, ha a vallásnak minden pontját szépen betartod, akkor tisztává tudsz lenni. Hát ehhez képest nagyon más az, amit Keresztelő János hirdet, és az emberek fogékonyak is rá, mert Keresztelő János nem a szertartásokat emeli ki, hanem a bűnbánatnak az útját. Azt mondja, hogy figyelj, elvégezheted a szertartást, de ha az életed belülről nem változik meg, akkor nem fog rajtad segíteni. Az Isten előtt nem leszel tiszta. A szíved nem lesz tiszta. Jön az Isten, és az ítéletében mit fogsz kezdeni? A szertartások nem mentenek meg, hanem rendezd az életedet. Lelkiismereted szerint, bűnvallás szerint, bűnbánat szerint. És megy sorra, nem idézem most fel a különböző társadalmi rétegeket, hogy kinek mit mond, hogy mit jelent rendezni, hogy mit jelent megtérni szív szerint. De ehhez képest is ott van még Jézusnak az útja, amelyekről azt tudjuk mondani, hogy ez nem is csak a bűnbánatnak az útja, nem is csak a felelős döntésnek az útja, a megtérésnek az emberi választása, hanem az a szeretetnek és a kegyelemnek az útja, amelyik minden akadályt elsöpör, hogy az ember tiszta és igaz lehessen. Azt nem is az ember csinálja, abba Jézus öltöztet föl bennünket. És amikor Jézus nevében keresztelünk, ebbe a kegyelembe keresztelünk bele, mi magunk is ezt a gyakorlatot követjük. Három út arra, hogy hogyan igazul meg az ember. A szertartások, az előírások, a betartása által, az önvizsgálat, az őszinte megtérés által, és az Isten kegyelme által, amelyik felülír minden emberit. És a tanítványokban, János tanítványaiban ott van az, amit látnak, ami belülük jön, verseny van, le fogunk maradni. Nem akarunk utolsók lenni, mi népszerűek voltunk, János, mi menők voltunk, mindenki hozzánk jött. Most jön ez a Jézus, meg az övéi, és már nem hozzánk jönnek, hanem ő hozzájönnek. Jó, hogy nem ugyanazon a területen vagyunk. Most mit csináljunk? És keresztelő János olyan egyértelművé teszi, hogy nincs versenyhelyzet, hanem csoda van. Hát ami Jézussal történik, és ami Jézus körül történik, az nem emberi, az csoda történet. Ott az ember egy dolgot tehet, az, hogy odaadja magát, hogy beleáll ebbe, hogy engedi, hogy Jézus sodorja és vigye magával. Ez a legjobb, sőt, az egyetlen út, amit tenni lehet. Nem önmagunk megjobbítása, nem az a kérdés, hogy mit akarok látni, és azzal fogok majd találkozni. Keresztelő János abba az irányba viszi a gondolatainkat, hogy az Isten megy előre, gyűjti a maga népét, nem csak akkor, hanem azóta is. Sokan világszerte csatlakoznak hozzá. Te ott vagy-e ebbe? Te engeded-e, hogy Isten bevonjon téged is ebbe? Ez nem az az út, amit magunktól csinálunk. Ez az az út, ami a csodának az útja. És ezért olyan erős az ő mondani valójának a vége. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Nem fenyegetés ez. Nem riogatás ez. Hogyha nem térsz meg, akkor elkárhozol. Nem ez az üzenete ennek. Jól lehet, a szavak jelentik ezt. Az üzenete ez annak, hogy figyeljetek, hát a csoda megnyílt. Hogy nem akarsz benne részes lenni? Amikor az ítélet alól fölment maga az Isten, ő maga tisztít meg és ölel meg. Te mit akarsz magadon javítani? Ahelyett, hogy hagynád, hogy ő megmosson és megújítson. Miért nem hozzájössz? Ha őt elutasítod, amikor az Isten maga akar átölelni, akkor ki fog téged megtartani? Mit fogsz érni magad megjobbításával? Mire fogsz menni a terveiddel, az éves céljaiddal, hogy most idén azt fogom elérni, hogy? Ha elmentél az élő Isten mellett, maradsz az ítélet alatt, ha nem fogod magad megmenteni, ne áltasd magad. Mikor megjelent az élet, akkor menj oda, és ragad, nincs versenyhelyzet. Nem versengünk Jézussal, hanem megyünk oda, mert ez az öröm, mert ez az élet, ő benne van. Keresztelő János teljesen egyértelmű, tisztán látja a lehetőséget, és önmagát is tisztán látja. Hogy neki mi dolga van ebben a világban utat mutatni, ráirányítani mindenki figyelmét Jézusra, és oda küldeni is magának is, oda menni hozzá. Olyan tisztán lát, hogy ki Jézus, és kicsoda ő. Testvérek, ez az ige fogja meghatározni az évünket. Szeretném, ha ez vezetne végig bennünket ebben az esztendőben, és azt hiszem, hogy ez a két cél bőven elég egy évre, ha csak erre a kettőre igazán figyelünk. hogy jobban értsük, kicsoda Jézus, és hogy tisztán lássuk, hogy nekünk mi dolgunk van ebben az életben. Legyen ez a két kérdés, legyen ez a két terület, amit magunk elé állítunk, hogy kicsoda Jézus, és mi a mi küldetésünk, mi a mi dolgunk, mit jelent az ő tanújának lenni. Sokat lesz erről szó terveink szerint ebben az esztendőben. Én most csak a felolvasott vagy újraolvasott két verset szeretném aláhúzni, az örömről és ennek az útjáról szeretnék beszélni. Ez az örömöm lett teljessé, neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem, vagy ahogy Károli mondja, néki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Először az örömről. Mert Keresztelő János miközben beszél az ítéletről, és nem hagyja azt ki, azt mondja, hogy alapvetően az öröm lett teljessé. És nem akarok lemaradni erről, mert ez fog felszabadítani az ítélet alól is. És a kép, amit használ, az az esküvőnek a képe, arról szól, hogy a vőlegény barátja, aki ott van, az miközben szervez és segít, egy dolog hatja át, az öröm, hogy végre a barátom megnősül, hogy végre egyé lehet az ő választottjával. És a házasság képe az az öröm képe, a szeretetnek a képe, a beteljesedés képe, a találkozásnak a képe. Nem egyszerűen illusztráció, amit Keresztelő János elénk tesz, hanem Jézusnak a küldetése, a hitünknek a szív dobbanása ez, a szeretet, az Istennel való közösség, és ennek az öröme, ebben részesnek lenni, ebben ezt látni, ebben segítkezni, az öröm, ami a meghatározója a mi keresztény hitünknek és életünknek. Miközben ezt mondom, tudom, hogy hol vagyok, és tudom, hogy egy olyan világban élünk, ahol iparszerűen gyártjuk az örömet. És nem szűnünk meg keresni és hajszolni az örömet, és újabb és újabb módon fokozni az örömet. Mert mintha függő lenne ez a világ ettől az örömtől, hogy nem tud más csinálni, csak újra és újra hajtani. És ez éppen olyan az öröm is, mint a jó karácsonyi étel, hogy eszik belőle az ember, de azért nem baj, hogy vége van az ünnepnek. Mert már annyit ettünk, hogy jól esik egy kicsit nem enni, mert elnehezedik az embernek a gyomra. Mert már annyi finomsággal terítettük meg az asztalt, hogy már jól esik a száraz kenyér, hogy újra tudjam élvezni az ízeket. És az örömmel is ugyanígy vagyunk, én azt hiszem, hogy szükségünk van néha ebből az állandó hajszolásból kiszállni. Bár a gyerekek azt mondják, és ismertem olyan gyereket, aki azt mondta, hogy hát, hogyha én elrontottam a gyomromat, és a szüleim azt mondják, hogy ilyenkor nem lehet enni, akkor majd az én gyerekemet úgy fogom nevelni, hogy majd akkor is rántott hússal, meg pörkölttel fogom etetni, mikor elrontotta a gyomrát. Hogy finomat tegyem, meg palacsintát is adok neki, mert nem járja. És én azt hiszem, hogy a világunkban van ilyen fajta gyerekesség, hogy nem tudjuk abba hagyni az örömöt. Egészen addig, amíg ki nem égünk, amíg érzéketlenné nem válunk. Mert az ember a legjobbtól is megcsömörlik. Addig hajszoljuk az örömöt, amíg már nem érezzük. Mit lehet tenni egy ilyen világban? Hát az idősebb nemzedék azt hiszem, hogy még ismeri azt a szót, hogy makarenkói pofon. Ami úgy nem szép, de szükséges. Hogy az ember észre térjen, hogy kell valami nagy ütés, amit az ember egyszer csak fölébred és rádöbben, hogy hát elvétettem a valóságot. Rossz irányba megyek. Kell valami, ami megállít. Ma persze nem ilyen durván neveljük a gyermekeket. Ma sokkal inkább azt mondjuk, hogy mondjuk környezetváltozásra van szüksége. Egy olyan új helyzetre, ahol ráébred arra, hogy amiből ő most kiesett, az mennyire értékes volt. Nem a pedagógiáról szeretnék beszélni, Istennel mind a kettőt megéljük. Azt, hogy néha pofon ér bennünket, máskor meg megváltoznak a körülmények, és önmagában a változás rádöbbent arra, hogy ahelyett, hogy elégedetlen vagyok, ahelyett, hogy semmi nem elég jó, ahelyett, hogy újabb és újabb jókat keresnék, és örömöket, aközben lehetnék megelégedett és hálás, mert bőven van rá okom. Olyan jó lenne ebben az esztendőben hálásan élni. Olyan jó lenne ebben az esztendőben örömmel élni, annak az örömével, ami van, amit az Isten adott. És ennek bennünk kell, hogy megtörténjen, hogy ne ezt a szüntelen hajszolást járjuk végig, ennek a táncát, hanem tudjunk megállni és megelégedni. Hogy tudjuk igazán nagy csodaként és igazán örömként élni meg azt, amit Istenben kapunk. Mert János erre mutat rá, hogy annyi öröm van ebben az életben, de amire készülünk, az a mennyegző, az az esküvő, az a legjobb. És az Istennel való találkozás a legjobb. És jaj nekünk, testvérek, ha bármi más nagyobb örömnek tűnik nekünk, mint az Istennel való közösség és az ő jelenlétében való élet, akkor már kiégtünk, elvesztünk, akkor már, ha az Istentől való életet nem látjuk ragyogónak, akkor már az ítélet alatt vagyunk. De nem erre kaptunk meghívást, hanem éppen az ellenkezőjére, hogy lássuk és éljük ennek a szeretetét és az örömét. Hogyan lehet? Ez a miénk. Így folytatja János, hogy ez az örömöm lett teljessé, neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. És így az év elején, ha ezt tesszük magunknak elé programnak, egy kicsit azért furcsa, nem a szokásos, hogy én azt tervezem idén, hogy kisebb leszek, és Isten legyen nagyobb. Azért nem ez a szokásos fölállás. Valahogy mindig azt tervezzük, amit János tanítvány, hogy nagyobbak akarunk lenni, a legjobbak mi akarunk lenni. Ismertem egy embert, aki ezt komolyan gondolta, és üzletember volt, és furcsa volt azt hallani tőle, hogy hát hogy megy a boltod? Hát azon dolgozom, hogy ne menjen túl jól. Furcsa volt ezt hallani. Hogy azon dolgozom, hogy ne menjen túl jól? Mert érzem, hogy sokkal jobban is mehetne, de ha sokkal jobban menne, akkor azt, amit igazán fontosnak érzek, azt föl kellene adnom. Azt, hogy a családommal legyek, és azt, hogy az Istennek szolgáljak. Ez a kettő volt az ő számára fontos. Hogy a gyerekeivel legyen, meg a feleségével, és hogy az Isten szolgálatát, amit vállalt abban a gyülekezetben, azt végezni tudja. Ha túl jól megy az üzlet, akkor sokkal inkább be kell vonódnom abba, és én ezt nem akarom. Mert nekem ez az öröm, mert ez a form fontos. Azóta is emlékszem erre a nem szokásos válaszra. És azt hiszem, hogy ennek az üzenetét, Keresztelő Jánosnak a szavait jó lenne a szívünkre venni. Neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállnom, kisebbé lennem. Vagyis, hogy más ritmusban kellene élnünk, mint ahogy az a világból következik, meg az örömhajszolásából, meg a gazdagság csábításából. Más ritmusban, mert hogy Isten adja ezt a ritmus nekünk. A teremtésben előttünk van ez a ritmus. Isten 6 napig dolgozik, és aztán a 7. napon nem azt mondja, hogy még hozzátennék egy pár napot, akkor még sokkal többet tudnék teremteni. Nem, a 7. napon azt mondja, hogy elég. Most az ünnep ideje van. Most a pihenés ideje van. Most az Isten tisztelet, a szentség ideje van. Most nem a munka ideje van. Bárcsak fölfedeznénk, bárcsak tudnánk ebbe az értelembe kisebbé lenni, nem még többet, még nagyobbat, még inkább, hanem megmaradni abban a ritmusban, amit Isten adott nekünk, hogy ideje van az Isten tiszteletnek. Jánosnak ez az öröme, ez az élet, az Isten ajándéka Jézusban. Erről nem kéne lemaradnunk, mert annyira hajszolunk valamit. Kisebbé lenni, hogy ezt az örömöt megnyerjük, hogy megmaradjunk abban a ritmusban, amit Isten adott. Testvérek, még ezt lehet fokozni, mert keresztényként nem is egyszerűen a zsidó hagyomány felől nézzük ezt, hogy a szombatnap a teljesség, az Isten tisztelet nálunk megfordult. A mi naptárunk nem hozza, de a nyugati naptárak hozzák. A hét első napja az a vasárnap, onnantól kezdődik a hét. A feltámadástól. A feltámadástól halad a teljességig. Ez gyönyörű. Hogy az Isten megújítja ezt a világot, és minden egyes vasárnapunk erre emlékeztet. Ha idéztem nyugatot, akkor hadd idézzem keletet is. Vaszkreszénye. Ennyit még emlékszem az orosz tanulásból. Feltámadás azt jelenti. A feltámadás napja, hogy minden hét ezzel kezdődik. Erre emlékeztet minket, hogy mi az igazi öröm. Mi az igazi élet. Az, ami Jézusban van. az, amit a halál nem tud elrontani. Ha van félelem bennünk egy év kezdetén, hogy ne volna, feltámadással kezdődik, ma is az van. Erre emlékezünk, hogy ez jön, és innen haladunk az Isten nyugalmáig, a szombatig, a teljességig, az Isten tiszteletig. Gyönyörű ez. De hogy ebben megmaradjunk, én azt hiszem, hogy két mozdulatot biztosan kell gyakorolnunk, az elengedést és a megragadást. Mert így tudom lefordítani, hogy neki növekedni, nekem meg kisebbé kell lennem, hogy az öröm teljessé legyen. Az elengedés és a megragadás. El kell engednem dolgokat azért, hogy ami igazán fontos, megragadhassam. A Bujufa című könyvben, aki azt olvasta, az nem felejti el annak a történetét, ahogy Afrikában a majmokat fogják. Hogy pont egy akkora méretű lukat faragnak a fába, amin a majom mancsa befér, és beleraknak cukrot. És hát hogy az édes már majmokat is vonza, nem hogy az embert. És oda megy a majom, hogy kivegye, de igen ám, de mikor megragadja az édességet, az ökölbe szorított kéz nem olyan, mint a összegyűrt kéz, hogy beférjen a lukon. Na majom, mi lesz? Vagy az édesség, vagy te. A kettő egyszerre nem megy. És nem bírja elengedni az édességet, akkor magát fogta meg. Ahhoz, hogy megragadjuk az Istentől való örömet, kisebbé lenni, elengedni, hogy igazán megragadja, mert különben elvisz magával annyi minden, szüntelen, zakatoló öröm és szeretet, ígéret. Mit jelent ez? Azt, hogy Istenre bízni magamat, és hagyni, hogy az ő igéje töltse be az életemet. Ez konkréttá válik, és János példáját hadd mondjam. Mert maga az evangélium szövege is hozza, hogy ez akkor történt, amikor még János nem vetették börtönbe. Mert hogy börtönbe fogják vetni. Mert hogy ki fogják végezni ezt az igaz embert. És a börtönből keresztelő János el fog bizonytalanodni, és üzenetet fog küldeni Jézusnak. Hogy Jézus, te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk? Az én örömöm lett teljessé. Csak vele akarok lenni, mindenki hozzám megy, így van jól. De Jézus, én itt vagyok a börtönben, és ez nem az örömnek a helye. Most ezzel mit kezdjek? Most Jézus válasza erre, hogy láss, te vagy a tanú, te vagy az, aki rám mutatsz, akkor lásd magad is. Mi az, ami történik? Halottak, támadnak fel, betegek gyógyulnak, sánták, fölállnak, vakok, látnak, a szegényeknek örömhír hirdettetik. János, lásd, hogy az Isten munkája történik közöttünk. Még ha a körülményeidben ez nem is látszik meg, de az Isten cselekszik és elindította a maga munkáját, hogy hogy éljük meg az életünket, az nem csak a körülményektől függ, az a szemünktől, vagy még inkább a szívünktől, a gondolatainktól, mit akarunk látni, mit keresünk. És János számára a gyógyulás a börtönben az, hogy látja, hogy erre néz, hogy ki ez a Jézus, és mit cselekszik. És majd valahogy el fogja az őt érni. Majd valahogy részese lesz ebben őnek is, része lesz ebben őnek is. Ha van vigasztalás a börtönben János számára, Jézus válasza ennyi volt, hogy lásd, hogy mi történik, hogy tudjad, hogy értsd, hogy nem tévedtél, hogy jó helyre tetted le az életedet, hogy benne vagy az Isten tervébe, és maradj is meg abban, mert az célba fog érni, és az örömöd teljessé lesz, majd azon a mennyegzőn, amikor színről színre leszünk előtte. Mit keresel ebben az évben? Milyen programokat viszel végig ebben az évben? És olyan különös, hogy amikor kudarc ér bennünket, mert az álmaink nem úgy valósulnak meg, hát az a világ vége. Hát ott katasztrófa van, mert nem úgy alakult a dolgok, ahogy én azt elterveztem. Lehet, hogy ez az én terveim nagyobbra nőttek, mint Isten terve. Lehet, hogy az én álmaim fontosabbak lettek, mint Istennek az álma. Nekem kisebbé kell lennem. Nekem megalázkodnom kell, nekem elengednem kell, és megmaradnom és megragadnom azt, amit az Isten munkál, és abban megnyugodni, mert abban van a megnyugvás. Igen, igaz, hogy Jézus feltámadt, még meghalunk. De a halálban vele fogunk találkozni. Tudod-e magad, a terveidet, az álmaidat az Isten kezébe engedni? És amikor elbizonytalanítanak az események, a körülmények, tudsz-e újra és újra jönni hozzá, és megerősödni abba, hogy ki ő, és megtapasztalni, és ráérezni, akkor mi az én dolgom itt és most? Maradni az igazság mellett, maradni a hit mellett, maradni abban az útban, amire ő indított el. Én azt hiszem, hogy személyesen jó ezt az utat végig járni, de nem csak személyesen kell ezt nekünk végig gondolni, hanem közösségileg is. A 33. verset hadd olvassam újra. Aki befogadja a bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Ez a mi elhívásunk, ahogy Jánosé is ez volt, bizonyságot tenni arról, hogy Isten igaz. Ez néha szó, de néha maradás, ahogy Jánosnak a börtönben maradást jelent. Néha elengedés, néha megragadás, hogy arra teszem rá magam, amit az Isten mondott, hogy az Istené az igazság. Ez közösségileg a mi elhívásunk, a gyülekezetünké. Hogy történik ez? Úgyhogy megragadjuk az alkalmakat és a lehetőségeket. Nagyon sok minden történik a gyülekezetünkben. Mindjárt mondom a beszámolóban, hogy mennyi minden. De miért történik ez a sok minden? De miért csinálunk annyi kört? De miért csinálunk hétvégét? De miért csinálunk táborokat? De miért csinálunk közös ebédeket? De miért csinálunk szeretett vendégseket? Annyi munka van vele. Annyi áldozatot hoz. De miért csináljuk mindezt? Mert ezek alkalmak. Az Isten örömének és szeretetének a megragadására. Találkozási lehetőségek Jézussal. Hisszük, hogy itt van lélek által. Bőven adja, árasztja, csak legyen, aki elengedte a sokat, hogy megragadja ezt az egyet. Miért csináljuk? Nem azért csináljuk ezt a sok mindent a gyülekezetünkben, hogy büszkélkedhessünk, mint Keresztelő János tanítvány, hogy hozzánk mennyien járnak. Nem azért csináljuk, hogy mint egy ilyen salátástába azt mondjuk, hogy hát mindenki szeret vásárolni, ilyen is van a gyülekezetben, meg olyan is van, te vegyed, ezt én veszem, azt, nálunk minden van, milyen jó büszkének lenni magunkra. Nem ezért csináljuk. Hanem azért csináljuk, hogy megragadhassuk, hogy megélhessük az Istennek az igazságát. Hadd hívjalak erre, testvérek. Nem megy másként az Isten útján járni, mint elengedni dolgokat, nekem kisebbé lennem, és hagyni, hogy az ő öröme növekedjen bennem, az ő szeretete és kegyelme igazítson meg. Jobb ez, mint amit én magamtól valaha el fogok érni. Ragadd meg az időt arra, hogy részese legyél ennek. Nem csak személyesen mondom ezt, hanem közösségként is, hogy részesei legyünk együtt, hogy ezt tudjuk ide élni ebbe a világba, hogy igaz az Isten, hogy igaza van Jézusnak a maga megbocsátásával, a maga kegyelmével és szeretetével, hogy a köztünk levő, hogy a bennünk levő fájdalmakat, konfliktusokat így az ő útján rendezzük, hogy ezt mi megéljük együtt. Nem azért történik sok minden, hogy büszkék legyünk, hogy legyen miből válogatni. Nem azért hoznak annyian áldozatot a közösségben, hogy ők fontosak legyenek, hanem azért, hogy megélhessük, hogy itt van Isten köztünk, és az örömünk teljes legyen. Nekem alászállnom, neki növekedni kell. Adja meg Isten, hogy ebben részünk legyen. Szánd oda magad erre. Amen. Folytassuk tovább az imádságot. Köszönjük, Urunk, ezt a távlatot, amiben az ének is fölemel bennünket. Köszönjük, hogy Te élsz bűnön, poklon, síron túl is. És köszönjük, hogy ebbe az örömbe akarsz behívni bennünket a mennyegzőbe. Amikor veled egyé leszünk, és nem lesz többi bűn, halál, szenvedés, nyomorúság, félelem. Jó úrunk, örülni. Köszönjük, hogy annyi minden okunk van rá. Jó úrunk, szeretni és szeretve lenni. Köszönjük, hogy ha adtál embereket, akiken keresztül ezt megérezzük. Még inkább köszönjük neked, ha lelked által éljük és érezzük a te szeretetedet. Bocsáss meg, kérünk nekünk, hogy a problémáink, a félelmeink, az aggodalmaink, a vágyaink olyan hatalmassá tudnak nőni, hogy beárnyékolnak téged is, és nem is látunk téged. És Urunk, nem is csak bocsánatot kérünk, hanem szabadításért imádkozunk. Azért a csodáért, hogy törd szét ezeket a komfortos bilincseket, amikbe beleéltük magunkat. Add nekünk szabadságot megállítani a rohanó életünket, hogy még többet, még jobbat, még inkább. Ajándékozz meg, Urunk, azzal, hogy a te lábad nyomát tudjuk követni, a te ritmusodban hadd éljünk, hogy le ne maradjunk az igazi örömről és a te szeretetedről. Urunk, erre neked van egyedül hatalmad is. Mi elveszetten kérünk téged, hogy újíts meg, egyen-egyenként is, de közösségileg is. Rád nézünk, Istenünk, és kérünk, hogy hadd lássunk téged nagyobbnak, csodálatosnak. Hadd növekedjen bennünk a léleknek az öröme. Hadd legyünk tanúk, akik neked adnak igazat, és akikre, ha ránéznek mások, a te igazságodat látják kiábrázolva. Kérünk, Urunk, ezért az évért, hogy veled és benned élhessük meg együtt. Irgalmat szerint, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.